Halleluja, Isten áldjon meg benneteket. Mivel fogunk foglalkozni mai napon? A szentséggel, a szentség üzenetével. Előző héten már elkezdtünk ezzel, meg előző hetekben, két hete ezzel foglalkozni. Gyertek velem, kérlek benneteket, hogy megértsétek, hogy miről van szó, és miért pont a szentséggel foglalkozunk először. Mégpedig a Mózes könyvéhez, a Genesishez, kettes fejezet, 1 Mózes 2, ma is fogunk dolgozni, 1 Mózes, 2. fejezet. És elvégeztetik az ég és föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Amen. Tehát azt mondja az ige, hogy Isten a hetedik napon megszűnt minden munkájától. Nem azért szűnt meg, mert elfáradt. Azért szűnt meg, mert elvégezte azt, amit el akart végezni. Ez az egyik. A második, hogy megtörtént két dolog, két szellemi, spirituális beavatkozás ebbe a szombatba. Megáldotta Isten, és megszentelte azt. Mivel, hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Ez, olvastam egy magyarázatban, ez profécia is. Ez profitai szó azzal kapcsolatban, hogy mindent előre Isten elkészített. Ez profécia. Tehát két dolog történik, két lába van a szombatnak, így mondom, ha ez nem szentségtörés. Az egyik az, hogy Isten egy áldást bocsájtott egy helyre, egy természet fölötti dologról van itt szó, melyik helyre bocsájtott áldást, az Isten jelenlétére bocsájtott áldást. Ahol Isten jelenléte van, ott is az ember tud találkozni az Isten áldásával. A második pedig, hogy megszentelte azt, elkülönítette azt 4 óráján, az előző héten és az előtti héten ugye beszéltünk a szentségről, már 4 órája időzünk a szentség témakörével, és hiszem azt, hogy a mai napon is közelebb fogunk érni ennek a kijelentésnek a mélységével kapcsolatosan, illetve hát a terészedről, vagy egyre mélyebben megérted az Istennek az elhívását, az Istennek a tervét az életedre vonatkozólag. Amen. Az áldás az azért jön az életedre, hogy bevigyen téged a szentségbe. Fantasztikus Isten, hogy úgy dolgozik, hogy először megáll téged, aztán pedig ezt fölfogod, hogy áldott vagy. Például, amikor újjászülettél, és üdvösségbe léptél bele, akkor már találkoztál az áldással. Mert az újjászületés az Ábrám egyik áldása. Amen. És amikor újjászülettél, akkor felfedezted azt, hogy van egy új világ, felfedezted azt, hogy a bűnnek mekkora súlya és hatalma van, és rájöttél arra, egyszerűen a szívedben lett egy kinyilatkoztatás, hogy van természet fölötti világ, van hit, és Isten létezik. Fantasztikus. Ez már egy áldás, hogy találkozol Istennel. A második dolog, amit az áldás eredményez, abban a pillanatban, hogy újjászülettél, szövetségi kapcsolatba léptél Istennel. Amen. Dicsőség Istennek. Abban a pillanatban, hogy áldásba léptél bele Istennel való kapcsolatodban, szövetségi áldás ez. Mondd velem együtt, ez egy szövetségi áldás. Halleluja. Ez óriási. Hogy Isten áldás a szövetségi alapú. Ez azt jelenti a szövetségi alap, sokat nem akarok az áldásról beszélni majd a következő időszakban, hogy azt jelenti, hogy szövetségi alapú, hogy Isten elkötelezte magát. Elkötelezte magát, hogy az embert helyreállítja és megáldja. Az áldás azért jön egy helyre, hogy megtörje az átkot, és megsemmisítse az átkot. Nullává tegye az átkot. Az átok az a bűnnek a következménye, az átok az istentelen kapcsolat következménye, az átok az engedetlenségnek a következménye. Az egész világot a természet fölötti törvények irányítják, akár tudomásul veszünk, akár nem, és a természetes vagy természet feletti törvények között van az áldás és az átok. Az áldás nélkül nem tudsz sikeres lenni a Földön, még hogyha anyagi javakat is szerzel, még hogyha bizonyos területeken megéled, úgymond a világ szemszögéből a 21. században, hogy mi a siker, a magyar siker, már Magyarországon élsz, a budapesti siker, vagy bármelyik város, például ózdi siker, ez még nem az áldás. És ez nem az áldás, önmagában az, hogy valamilyen sikert érsz el. Az áldás az Istennel való szoros kapcsolatot jelenti, hogy Isten megáll téged, kinyújtja a kezét ingyen kegyelemből azért, hogy szövetségi kapcsolatban legyél vele, és természetesen ennek vannak anyagi vonzatai, tehát anyagi sikert is el tudsz érni, de az áldás lényege a szövetségi kapcsolat fenntartása. Te, neked van egy részed, hogy föntartsd ezt a szövetségi kapcsolatot, és Istennek van egy része, hogy ő is föntartsa. Ez az áldás. Hogy szövetségben vagy benne. Ez az új szövetség áldása. De az Ószövetségben és az összes szövetségben áldás volt, akik a szövetségi feltételeknek megfeleltek. A szövetséget mindig Isten hozza létre, és Istentől van a kezdeményezés, és Istentől vannak a feltételek. Isten hozza létre, Istentől van a kezdeményezés, és Isten hozza létre a feltételeket. Az ember ebben nem szólhat bele. Az új szövetségben nem szólhattál bele. Nem mondhattad azt, hogy te hívő vagy, demokratikus berendezkedésű keresztény, aki a pluralizmus híve, és szeretnél tanácsot adni Jézus Krisztusnak. A következő dolog, hogy az áldás az felszabadítja az uralkodást az életedbe, ez egy inger szó, az uralkodás. Az áldás az erőt szabadít fel az uralkodáshoz, uralkodni fogsz, ez egy nyitott, jó? Nyitott mondat. Nem kell nekem minden megmagyarázni. És a következő pedig, hogy az áldás meg fogja mutatni neked, hogy hogyan tudsz Isten kedveltségében élni, abban a kedveltségben, amelyet Isten előre eltervezett Krisztusban, ez Isten jósága, jó akarata. Az áldás ezt szabadítja föl, a kegyelem az több, mint hogy kedvelt vagy, a kegyelem erőt ad arra, hogy áldásban maradj. Ingyen. Free. Mondd velem együtt, ingyen. Hozzá kell szokni, testvérek. Nem kell megdolgozni az áldásért. Abban a pillanatban, hogy újjászületsz, áldott vagy. Szövetség. Értsd meg. Szövetség. Könnyű. Amen. Amen. Tehát szombatnál tartunk, a szabbatnál. Egy ígét fogok felolvasni, ami lehetséges, hogy először nem tűnik annyira összeegyeztethető a szombattal, de majd meglátod, hogy igen. Igen, Lukás 13, 10-es verszaktól. Tanítvala pedig szombatnapon egy zsinagógában. És ímé volt ott egy asszony, kiben betegségnek szelleme volt 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott fölegyenesedni. És mióta? 18 éve. És mikor ezt látta Jézus előszorítán, és mondta néki, asszony, feloldattál a te betegségedből. Ráveté kezeit, és azonnal felegyenesedik, és dicsőíti azt az Istent. Ez a szellemi dolog, ami történik, ez reményeim szerint végigviszi a mai napi üzenetemet, hogy azt mondja Jézus, hogy ma feloldattál a betegségedből. Remélem, hogy végigviszi gerincként ez a szellemi elv. Ahogyan Isten cselekszik. Ma feloldattál a betegségedből. Reálvetté kezeit, ez a csatorna, a kéz, és azonnal fölegyenesedik, és dicsőíti az Isten. Felelvén pedig a zsinagóga fő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus. Mondta a sokaságnak, 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombatnapon. Elmondom, nem sokan gyógyultak meg, köztük ez az asszony se gyógyult meg. Felele azért néki az Úr, és mondta, képmutató, szombatnapom nem oldja-e el mindenitek az ő ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni. Hát ezt az Ábrám leányát, akit a sátán megkötözött ímé 18 esztendeje, nem kelletté feloldani a köteléből szombatnapom? És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mondjájan, kik magukat néki ellenébe veték, és az egész nép örül vala, mind azokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek. Ámen. Biztos vagyok benne, hogy még egy pár embert meggyógyított. Tehát, mit mond ez az ige? Mit mutat? A szombat, a szabát, az azért adatik, hogy visszakerüljünk egy szellemi dimenzióba. Azért történik, hogy feloldás, megoldás történjen az egyház számára. A szabbátban benne van Ábrám áldása. Mert azt mondja erre a lányra, vagy erre az asszonyra Jézus, hogy Ábrám leánya. Nem a nevén nevezi, hanem a lényegen, hogy miért működik a kenet ezen az asszonyon. Mert Ábrahámnak az ivadéka. Ábrám leszármazottja. És te, van egy jó hírem ma, te Ábrám leszármazottja vagy. Te Ábrám áldottja vagy. Ezért működik a szabbát. A szabbátban ezért működik Isten kenete. Mert Ábrám áldása van rajtad. Ezért. Nem azért működik a szabbát, mert szabbatot tartasz. Hanem mert alanyi jogod van az újjászületésen keresztül Ábrám áldásához. Mi van a szabbátban? Ábrám áldása. Abban a pillanatban, hogy a kocsidban, otthon, bárhol lesátorozol, és sátoros ünnepeket tartasz, akár 1 percig, akár 1 óráig, akár 10 óráig, ott Isten áldása be fog jönni. Mert az mennyei javak, az a szabbátban vannak. Miért? Mert megáldotta Isten, és Megszentelte a szabbatot. Tehát a szabbat szent, és a szabbat áldott. Mi a szabbat? Isten természet fölötti jelenléte az időben. Bejön az örökkévaló az időbe. Bejön az örökkévaló javak, bejönnek az időbe, a te élet mesdjétben, a te élet ciklusodba. Fontos, hogy a szellemi dolgok hozzák létre nagyon sokszor az ember életébe az anyagi dolgokat, a manifestálódott dolgokat. És ezért a szellemibe benne van az a komponens, vásároltam egy ilyen valamit, mindegy, ilyen a mesterember tudja. A lényeg az, hogy bele kellett nyomni ezt a valamit a falba, és amikor bele csavarozzák a csavart, akkor olyan erősen megköt ez a valami, hogy egyszerűen az erősebb, mint a beton. Erősebb, mint a beton. És úgy kell kinyitni, hogy két komponensű az anyag, tehát ki kell vágni, és aztán pedig azonnal jön ez a kettő, és összemixelődik, és amikor nyomja a mester a falba ezt az anyagot, és utána gyorsan kell ezt a csavart belecsavarni, mert azonnal megköt. És erősebb, mondom, mint a beton. Olyan anyagot találtak föl. És ugyanígy a szellemi komponensedben benne van az, amire számodra szükséges. És a szellemi komponensben benne vannak azok a természet fölötti dolgok, ami a Földön meg tud nyilvánulni. És ez a szellemi komponens erősebb, mint ami a Földön lévő valóság. A mennyei komponens erősebb, mint a Földön lévő komponens. És mire gondolok? Bármire. A család, az egzisztencia, a lelki jólét, bármire. Minden, ami a mennyből jön, az erősebb hatással van a fizikai világra, mint hogy elgondolnánk. És a szellemibe benne van mindaz a dolog, amire neked szükséged van a Földön. Tehát ott van a megoldás. Hol volt a megoldás? A szabbatban volt a megoldás. Miért pont szabbatban gyógyította meg Jézus? Ez prófétai. Vetíti ez a cselekedet azt, hogy mi van a szabbatban. Feloldás, megoldás, gondoskodás, létrehozó erő van a szabbatban. Van benne partnerség. Elmegy, és így prófétálja ki a jövődet, Isten fia, ott ezekben a sorokban, ebben a történetben 2000 évvel ezelőtt. Hogy azért jöttem, hogy Ábrám leányát, vagy Ábrám fiát feloldjam. Azért jött Jézus Krisztus, hogy elhozza ezt a feloldást, dicsőség az Úrnak. És ez pont a zsinagógában történt. Ott, ahol nem működött ez. Ezt azért adta Isten, hogy a zsinagógának is egy prófétai jel, hogy a zsinagógában ezt kéne történnie. Sőt, most már az egyháznak is ez egy jel, hogy Istennek ez a terve, hogy a gyülekezeti alkalmakon feloldjon Isten 18 éves szenvedéseket. Mindez mögött egy sátáni behatolás volt, befolyásolás volt, és a zsinagógában 18 évig volt ez a hölgy, aki démonikus nyomás alatt volt, azért, mert Isten nem fogadta el a szabbatot, mert nem hittek a szabbatban lévő isteni cselekedeteknek, isteni behatásnak, hogy Isten azért hozza a nyugodalmat és a megszűnést, azaz a szabbatot, azért hozza Isten, hogy az emberek feloldódjanak és megnyugodjanak, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Önmagában a napnak nincs erkölcsi természete. Nincs értéke önmagában az, hogy azt mondod, ma szabbat van. És ma semmit nem lehet csinálni. Még egy gyufát sem gyújtasz, hogy bekapcsolod a gázt. Semmit nem csinálsz. Csak csendben ülsz. Ennek nincs értelme, és nincs értéke. A szabbatot, azt Isten szelleme hozza el. Az Istennel való közösség hozza el a szabbatot. És a szellem egy szellemi valóságot fog mutatni neked szabbatba, hogy nem munkából van az üdvösség, nem munkából van az áldásod, nem munkából van önmagában az, hogy te sikeres vagy, szép vagy, vagy csúnya vagy, hanem abból van, hogy meg vagy igazulva, és hit által hozzáférhetsz azokhoz a dolgokhoz, amelyet Isten elkészített. És van egy másik történelmi pont az Ószövetségen kívül, az Új Szövetségben, ez most gyorsan elmegyünk, 4000 évet Krisztusig, ugye a Genesis-től elmentünk 4000 évet Krisztus keresztjéig, és akkor is történt egy óriási nagy helyreállítás, akkor ott a kereszten megtörtént a csoda, ami az Ádám bukásának a helyreállításáról szólt, hogy Isten elvégezte a dolgokat a kereszten, és kihirdette Jézus, hogy el van végezve. Most egy dolgot még hozzá szeretnék ehhez tenni. Az, hogy elvégezte Jézus ott a kereszten a szombat helyreállítását, az ember helyreállítását, a bűnkérdését, ez egy csomag. De van még ezen kívül az elvégzett dolgokban egy óriási áttörés, hogy visszaállította az embert Ábrám áldásába. Tehát nem csak a bűnkérdésével számolt le, oldotta meg a bűnkérdését a kereszten, az, hogy kimondta, el van végezve, ki van fizetve, hanem vissza lett vásárolva az áldás is. Tehát a kereszten Jézus kifizette a vérével az áldást és a szentséget. És erre volt az óriási nagy cselekedete a Szent Szellemnek, hogy a kárpit széthasadt. És ezzel azt mondta Isten, hogy bemehetsz a szentek szentjébe, oda, ahova senki nem mehetett be, bemehetsz a szentségbe, és a szentségen keresztül megérintheted Istent, és ő pedig javakkal fog téged fölruházni. Tehát azt jelenti ez, hogy elvégezheted, és utána azonnal megrendült minden, és nem véletlen, hogy megrendült minden, és belerászkódott ez az egész ott a kereszten, sőt, tudjátok, sötétség is lett, mert a sátán fölismerte, hogy az ember hozzáférhet a szent javakhoz. A sátán fölismerte azt, hogy nem pusztította el Jézust. Fölismerte azt, hogy az emberiség, az emberi faj bemehet oda, ahol ő volt. És találkozhat Istennel, sőt, Isten templomává teszi őt, amit ő elveszített. Hozzáfér az ember ahhoz a szentséghez, amiből ő kijött. És ezért gyűlölt téged a sátán. Mert szentté tett téged Isten. Azt, amiből ő kiesett. És tudja jól, hogy ha valaki szent, az örökkévaló. A szombat nem csak egy nap, hanem egy szövetség is, amiről beszéltem. És visszahoz dolgokat a szombat. Sőt, emlékeztet arra, hogy egy nap mit fog visszaadni teljesen a hívők számára. És az ezeréves királyságban vége lesz a munkának. Csak gondoskodás lesz. Isten gondviselése. Tehát oda nem viheted sem a tolltartódat, sem a vonalzódat. Oda nem viheted a szaktudásodat. Nincs szükség. Eljön a pillanat, emberek még fel se tudják fogni, hogy vége van a munkának az ezeréves királyságban. Megszűnünk a munkától. Nem lesz munka. Vége lesz. És ez nem sokára be fog következni. Egy teljesen új létformára állunk át. De ami nagyon fontos, hogy ígéret a szabbát, hogy visszahozza, visszaadja Isten azt, amit Ádám elveszített. Még egy dolgot Ádámmal kapcsolatban. Tudjátok, Ádám kiesett az Édenből, igazából én úgy fogalmazom ezt meg, hogy kiesett a szabbátból. És ami miatt ő kiesett, az első dolog az, hogy egy gonosz kijelentést kapott, ami miatt elveszítette a látását. Egy gonosz kijelentést kapott, és az új látás új helyekre vitte őt. Nem jobb helyekre, hanem rosszabb helyekre. A látás. A második. Kiesett abból a kapacitásából, abból a Istentől jövő erejéből, ami által szentségben részesült. Mert tudjuk jól, most már 4 órája, tehát összesen 4 órát beszéltünk arról, hogy a szentség azt jelenti, hogy nem önmagában egy erkölcsi megjobbulás, az a megszentelődés folyamatában van benne. A szentség azt jelenti egy ember és Isten kapcsolatában, hogy szent, hogy el van választva Isten jelenlétére. El van választva Isten lényére, mert Isten lényének az alapja, és amiben áll léte, alapja, lényege, ez a szentség. Ez nem egy tulajdonság, ez több. Ez Isten lényege, aminek van alapja. És te, mivel szent vagy, mert mindjárt beszélek róla, hogy ahogy megtértél, Isten szentnek hívott el, te belekerültél ebbe a lényegbe, ebbe az alapba. Mert ami Istenből jön, az a tiéd is. Fú, óriási. Nem tudjuk fölfogni. De Isten visz bennünket, hogy fölfogjuk. És kialakította Isten az embert úgy, hogy ebben a szentségben, elválasztódásban, szent közösségben legyen, mert nem volt bűn, és ebben az elválasztódásból esett ki. Tehát nem a bűnre teszem a hangsúlyt először, a látásra. A második, hogy kiesik a közösségből, kiesik a szentségből. Azaz, mi a szentség? Közösség Istennel. És föntartja az Istennel való kapcsolatot. És a harmadik pedig, ami történt, hogy az isteni természete, mert Ádámnak isteni természete volt, ezt elveszítette, és elkezdődött a kettéválasztódás, és a leépülés, apostázia. Tehát egyszerűen letiltás jött a rossz látás miatt, a második kétlelkűvé vált, azt mondja Éva, kívánatos az a fa, beépült a kettős lelkűség, kettős, mixes, és aztán pedig a szelleme annyira eltorzult, hogy kapott egy offot, kapott egy closedot, bezárult a szelleme, off volt, kikapcsolta a szellemét, azért, mert bejött a bűn. Mert ahol megtörik a szentség, ott bejön a szellemben az off. Nem tehetnek meg akármit. Mert hatással van az ember lélekre. Azt mondod, de van kegyelem. Így van. Próbálkozunk, aztán végül teljesen tönkre megyünk. Példabeszédek 25-28. Na most jön ez az ige. Az, hogy valaki bűnt követel a saját lelke ellen, annak hatása van. Bűntudat, öngyötrés, önkároztatás, a lélekben degeneráció, és hogyha sokáig van valaki a bűnben, egy idő után felemészti őt a bűn. Ezért jön a kegyelem, hogy ezt megtisztuljon az ember. De ezzel egy idő után nem lehet visszaélni, tudjátok jó, de értitek ti ezt. A hívő profi abban, hogy hogyan tudja Istent kijátszani, aztán profi lesz abban, hogy hogyan meneküljön Istentől. Ez a régi keresztényeknek vannak ilyen mechanizmusai, hogy megtanulja, hogyan kell, épp hogy csak nem bűn, de azért épp hogy, már majdnem, de mégse. A fiatal keresztény erre még nem képes, mert teljes szívével átadta az Úrnak az életét, de a régi keresztények sokszor azt látom, hogy nagyon szeretik ezeket a tűrés csavarást, a teológiát úgy csavarni, hogy a lelkismerete megnyugodjon. 25-28. Lerombolt, falától megfosztott város az ember, aki nem tudja visszatartani indulatát. Lerombolt, falától megfosztott város az ember, aki nem tudja visszatartani indulatát. Vagy úgy is lehet fordítani a héberből, nem tud uralkodni a szellemén. Tehát úgy is lehet fordítani, lerombolt, falától megfosztott város az ember, aki nem tud uralkodni a szellemén. Mit jelent ez? Miköze van a szentséggel ez az ige? Az, aki nem tudja korlátozni a szellemét, hogy miben mehet bele a szellemé, miben nem. Nem tudja irányítani a szellemét olyan vonatkozásba, hogy Istennel fölépítsen egy kapcsolatot, megtartsa ezt a kapcsolatot, birtokolja ezt a kapcsolatot, az olyan ember, akinek a szellemi háza le van rombolva, a fala nincs meg, ki be mehet a városába, a szívébe, a szellemvilág, a démonokra gondolok, gonosz angyaloknak uralma alá kerülhet egy keresztény, és mindenfajta világi behatás alá. Tehát az, aki nem érti azt, hogy hogyan kell a szellemének Isten jelenlétében tartózkodnia, az egy idő után lerombolt fallá változik. Mert nem tud a szellemével mit kezdeni. Mert az ember szellemközpontú, nem lélekközpontú. Akármennyire is próbálják prédikátorok beállítani, hogy nincs különbség a lélek meg a szellem között, vagy pedig arról beszélnek, hogy az ember lélek. Én ebben nem hiszek. Én úgy gondolom, hogy az ember szellemi lény, és Ádám és Éva története pedig nem tudja, nem a megfelelő magyarázat azzal kapcsolatban, hogy hogyan van felépülve az ember, hanem ez Pál tanításán keresztül lehet megérteni legjobban, az új szövetség tanításán keresztül. Szellem, lélek, test. Amen. De ezzel kapcsolatban majd máskor, mert hallottam egy tanítást is, ami fölháborított, hogy miket tanítanak össze-vissza a hívők. Jó, menjünk a példabeszélek 16, mit mondtam? 32. Jobb a türelmes a hősnél, s jobb az, aki uralkodik az indulatán, mint aki várost foglal el. De úgy is lehet felolvasni. Példabeszélek 16.32. Jobb a türelmes a hősnél, s jobb az, aki uralkodik a szellemén, mint aki várost foglal el. Tehát a szentség szelleme az azért jön az életedre, hogy a szellemed tudjon uralkodni. És de te is tudj uralkodni a szellemeden. Mit jelent uralkodni a szellemem? Azt jelenti uralkodni a szellemem, hogy nem engeded, hogy a lelket, az érzelmeit, a világhoz tapadó korongjait, a tested, a szemed, a füled, a lelked, az érzelmeid, a tapintásod, az érzékiséged leuralja az életedet. Hanem engeded azt, hogy a megszentelődés folyamatában a szentség szelleme domináljon. Ezt jelenti uralkodni a szellemem. Azt jelenti uralkodni a szellemen, hogy engedett, hogy a Szent Szellem uralkodjon a szellemedben, és legyőzze a kísértést a lelkedben, az értelmedben, az érzelmeidben. Azt jelenti a Szent Szellem jelenlétében élni, hogy engedett, hogy a szellemed mindig friss jelenlétben legyen. Friss rémát kapjon, friss kijelentést, friss szellemi javak áramoljanak a szellemedben. Ezt jelenti uralkodni a szellemeden. Azt jelenti uralkodni szellemeden, akkor vagy hős, hogyha tudsz a belső lényeden már, a kebledben, a szívedben uralkodni. Tehát nem az történik, hogy a lelked uralkodik rajtad. Az elméd azt csinál, amit akar. Arról gondolkozom, amire akarsz. Azt teszed, amit akarsz. A tested oda megy, ahova akarod. Na ez az, amit a Szent Szellem meg akar gátolni. Tehát Istennek az a terve, és Ádám ezt elveszítette, és Ádám nem tudott uralkodni a szellemén, bejött a megcsaláltatás, és onnantól kezdve, hogy egy hamis látásban megy az ember, Isten nélküliséget fog élvezni, és az a baj, hogy ahol van a látás, arra van a haladás. Ahol van a látás, arra van a haladás. Éva meglátta a rosszat, megtetszett neki, megkívánta, arra haladt. És ennek pedig felelőssége van. Felelőssége van, mert utána romba döntötte Isten tervét, Jézus viszont helyreállította, illetve a szövetségek is helyreállították. Amen és amen. Megszentelődés. Ezt a szót használtam. A megszentelődésnek van három ideje, ahogyan mi is használjuk a mi idő síkunkban. Van kezdeti, ez az, amikor újjászületsz, és Isten kimondja rád, hogy szent vagy. Mert a szellemet szent. A szellemet szent. Az újjászületett szellemet szent. El vagy hívva. Szent vagy. Szentikék vagytok. Aztán van a folyamatos megszentelődés, amikor felismered azt, hogy a lelked az nem szent. A lelkedben ott vannak azok a részek, amikről mindjárt beszélek, amelyek állandóan le akarnak uralni. Aztán van egy másik folyamat, hogy a megigazuláskor, amikor újjászületsz, az érted van a megigazulás. Tehát azért se csinálsz semmit, elfogadod, hogy Istennel kibékülsz. Ez a megigazulás. Béke Istennel. Persze azt is jelenti, hogy kibékülsz Istennel, hogy Isten elé járulhatsz. Ami fontos, hogy megértsd, hogy ezt Isten értettette. Viszont a megszentelődés az már nem érted van, hanem benned van. Még egyszer. A megszentelődés az nem érted van, az benned működik. És neked hozzá kell járulnod, hogy te meg akarsz szentelődni. Tehát ez nem úgy működik, mint a megigazulás, hogy ingyen kapod, nesze neked, azt jó napot, vedd a kabátodat, azt menj, a megigazulásnak a kabátját, az egy ruha, az Ószövetség alapján, hanem abban neked együtt kell dolgozni Istennel. És ez az egésznek a, úgymond itt kezdődik az izgalmas rész, és itt kezdődnek a horror történetek is az egyházban, hogy az ember nem járul hozzá, a szelleme nem akar uralkodni az emberbe, mert az ember úgy dönt, hogy nem akar megszentelődni. Pláne, hogyha soha az életében nem hallott tanítást arról, hogy el kell indítani a megszentelődést. Belül. Belül. Nem kívül. Tehát nem szabályokat kell keresni, ami által megszentelődsz kívül. Nem egyházat kell keresni, ami téged majd megregulálsz. Amen. A kereszt nem kívül van, bennünk van a kereszt. A megszentelődés azért történik, hogy közösséget építs ki Istennel. A megszentelődés és a közösség, Isten való közösség az egyenesen arányos. A megszentelődés alatt nem azt értem, hogy nem fogod nézni valamelyik sorozatot, mondjuk a Dallas, mondjuk az már nincsen, de az én fiatalságomban azt nem néztem a Dallas, mert letiltottak a hívők. Tehát a lényeg az, hogy nem nézhettük a Dallas, de nem azáltal leszel szent, hogy nem nézed a Dallas-t. Azáltal leszel megszentelődésben, hogy az adott kijelentéseket, amelyeket Isten ad neked az igén keresztül, a Szent Szellemen keresztül, ezt megéled, és a belső emberedben ezt behozod. És föntartod, és engeded, hogy az ige, az Jézusnak a szelleme állandóan munkálkodjon benned. Ennyire egyszerű. A megszentelődés közösséget épít, ahogy mondtam, de gyakorlatilag a megigazulásodra épül. Ha nem hiszed azt el, téged Isten nem kárhoztat, mert meg vagy igazulva, és kibékültél az atyával a megigazuláson keresztül, ebben nem tudsz mozogni a megigazulásban, nem fogsz tudni megszentelődni. Mert a megszentelődés már a szellemi javaknak az átvételéről szól. Például ott van Jézus vére. A megszentelődésnek egyik része, vagy eszköze a Jézus vére. Viszont Jézus vére akkor tud csak megtisztítani, megmosni, ha elhiszed azt, hogy jogod van ehhez. Innentől kezdve, hogy megszentelődésről beszélünk, ezt csak hit által lehet elfogadni. Hit nélkül nem lehet megszentelődni. A vallás az azt mondja, adok szabályokat, tartsd be, és akkor szent leszel. Jézus nem így dolgozik. Pont ez ellen jött, hogy lerombolja a szabályokat. A megszentelődés, miközben épül, és a megigazulás az alapja, átveszel mennyi vezetéseket a megszentelődésben, ez hozza a vezetést, a Szent Szellem vezetését, és ezáltal történik az átalakulás. A megszentelődésen keresztül. Nem önmagában a megigazulás alakít át, hanem a megigazulás és a megszentelődés. Sőt, úgy lehet fogalmazni, hogy azáltal leszel megigazult, hogy megszentelődésben élsz. Tehát egyik a másiktól nem tud működni, szinte ikrek. Nos, ha megerősítjük a megigazulás tanát, de nem erősítjük a megszentelődést, akkor nem fogjuk elérni az eredményeket. Mert az igaz ember tud hitből élni. Az igaz ember. De az igaz ember akkor tud igaz maradni a jelenben, tehát folyamatásban, tehát kontinuitásában, hogyha megszentelődésben van. Mert az igazság és a bűn az együtt nem tud működni. János 10, előző héten már dolgoztunk ezzel az igével, de újra. 27. Az én jóim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Egy lényegű. Ismét követkett ragadának a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt Jézus, sok jó dologot mondtam nékik az én atyámtól, néktek, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Feleljenek néki a zsidók, mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Itt megállok és zárójelben megjegyzem, hogy Jézus Krisztus nem azért feszítették keresztre, mert csodát tett, hanem azért, mert Istennel egyé tette magát. Ez fontos. Ez fontos. Ez egy zárójel. És ez az ördögnek a, úgymond a tulajdonságának, az észjárásának a leg olyan epicentruma, amit a legjobban gyűlöl. Ha eljön egy olyan lény a földre, aki olyan identitásban van, hogy tudja, hogy honnan jött, és hová megy, és ki van benne. Megkérdezed, miért van annyi baj az egyházban? Úgy gondolom, a válasz egyik legsúlyosabb válasz erre ez, hogy nem hiszi el az egyház azt, aki. És ezzel tudod ördög győzni. Mert ha kiveszed a szívedből, a lelkedből a megigazulást, ezt a krisztusi öntudatot, onnantól kezdve ez a szellemtudatúság nem tud működni, és nem fogsz tudni erővel előre menni. Mert az erő az az igazságra jön. Első az megigazultság, és aztán jön az erő. Viszont az erő nem hajlandó szentség nélkül működni. Tehát a szentség szelleme és a tisztátalan szellemek együtt nem tudnak mozogni. És nem is akarnak dolgozni. 34-es verszak. Felelnék Jézus, nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondám, Istenek vagytok? Ha azokat Isteneknek mondá, aki ez az Isten beszéden lőn, és az írás föl nem mondható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondám, az Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek cselekedeteknek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarják azért őt fogni, de kimenni az ő kezékből. Amen. Tehát mit mond itt az ige? Hogy küldetve van, úgy, mint Ádám, dicsőség az Úrnak, és meg van szentelve. Tehát első a küldetés, a második a megszentelődés. Első a küldetés tudat, a második a megszentelődés tudat. Ádám küldetve volt, és meg volt szentelve. Az egyház küldetve van, és meg akarja szentelni Isten az egyházat. Az Efézus 5-ben tudjátok, két dolog lesz, ami hiánycikk az egyházban az utolsó időben, vagy jelenben, most az utolsó időben. Két dolog. Mi az a két dolog? És a másik? A dicsőség. Szentség és dicsőség. Szentség és dicsőség. Miért mondja Efézusban Pál, profétál, hogy megszentelje, és megdicsőítse az egyházat? Miért beszél erről? Mert tudja a Szent Szellem, az utolsó időben egy dicsőséges egyház lesz, és egy megszentelt egyház. Ma még mix van. Ma még nagyon nehéz eligazodni. Ki a szent, és ki a dicsőséges. De lesz egy idő, amikor a megszentelődés folyamata úgy be fog indulni, hogy nagyon nagy lesz a szétválasztás. Tehát két dolog van, amit helyre akar állítani Isten, a szentséget és a dicsőséget. Egyébként a szentség a dicsőség nélkül nem működik. Ez is egy kettős dolog. Tehát ahol Isten jelenléte van, ott Isten dicsősége is van. Amen és amen. Ezt az Ószövetségből tudjuk. Lehetetlen volt, hogy ahol a szentek szentje megjelent, és azon belül a figyláda, ott ne lett volna dicsőség. Mert az Ószövetségben a szentek szentjében volt a szentség. És a szentek szentjében mi volt? Figyláda. Tehát mi az, ami közvetíti a szentséget? Kicsit előre mentem, a figyláda. És mit közvetít még a szentségen kívül? A dicsőséget. Ezért van a például Uzzánál történt ez, hogy belenyúlt Uzza a figyládába, úgy, hogy nem volt küldetve, és nem volt megszentelődve. Nem volt kiválasztva arra, hogy ő hozzányúlhat. És ezt a keresztények, a humanista keresztények nem értik. Nem értik, hogy miért halt meg Uzza. Erre mondott, hogy az új szövetségben nincs ilyen. Na jó, ezt hagyjuk. Inkább menjünk tovább. Halleluja, nem idegesítem föl magam, saját magam keresztül. Halleluja, saját magammal vitatkozok. Jézus Krisztus, ér. Hoztam egy Aquinói Szent Tamástól egy mondatot, ami az ember belsejében értelmi fakadás által lett, fakadás jelentése, eredet, származás, tehát ami az ember belsejében értelmi származás által lett, tehát bejött az ember belsejében egyfajta belső származásbeli állapot, szükségképpen, tehát az eredetből jön, szükségképpen nem tér el attól, amiből jött. Tehát ami a belsődbe bemegy, kijelentés, bármilyen Istennek bármilyen szellemi kijelentése, vagy bármilyen szellemi áldása, az Istenből jött, az eredeti, és nem tér el attól, amiből jött. Nem tér el az, ami jön az Istenből. Ha a szentségről beszélünk, Isten szent, és téged megszentel, akkor nem mondhatod azt, hogy te, neked másfajta szentséged van, mint ami Isten lényében van benne. Mert ami Istenből jön, az a tiéd. És a szentség jön Istenből, az a eredeti szentség. Az isteni szentség. Az Isten lényének a szentsége. És az eredeti. Mondd velem együtt, eredeti szentség. Nagyon fontos. Te eredeti vagy. Eredeti szent. Ezt most utálja és gyűlöli ezt a mondatot az ördög. A démonok, a generációs démonok. Hogy te szent vagy. Ez az eredeted. Mert Isten lényéből jön. És van egy második fele a mondatának. Minél tökéletesebb a megértés ebből az értelmi eredetből, ami jön, annál inkább egy azzal, ahonnan származott. Minél mélyebb a megértésed arról, hogy ki vagy, annál mélyebben lesz a kijelentés az identitásodra, felépülésedre, a szellemi tartásoddal kapcsolatban megerősítve, kijelentve, megalapozva, fölturbozva a szellemedben. Amen! Minél mélyebben megérted a szentséget, annál mélyebben tudsz növekedni. Azhoz nemességet, azhoz királyi méltóságot, azhoz szellemi javakat, az hozza be a Szent Szellemnek a karizmáit, az hozza be a Szent Szellemnek a bármilyen olyan jegyét, stb. Egyébként csak megjegyzem, hogy a szentség szelleme a Szent Szellem. Tehát a héber, a zsidó, az nem azt mondja, hogy Szent Szellem, szentség szelleme. Tehát a szentség szellemének vannak gyümölcsei. Nem a szentség a gyümölcs, a szentség szellemének vannak gyümölcsei. Ezért minden egyes gyümölcs, amiről beszél Galácia 5. fejezete, az a szentségnek a gyümölcse. A lényének a gyümölcse. Erre mondod azt, hogy nem a szeretet a legnagyobb? De a szeretet a legnagyobb, de mégis Istennek van egy ilyen tulajdonsága, belső karaktere, lényeg, amire alapozódik a léte, ez a szentség. Gyertek valam 4 Mózes, egy nagyon izgalmas történethez. 4 Mózes, talán 13. 4 Mózes 1-2-t felolvasom. 13:1-2. Azután pedig elindult a nép Hasarótból és tábort ütének Párán pusztájában. És szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kémleljék meg Kánán földjét, amelyet én adok Izrael fiainak, az ő atya fiaiknak, mindenek törzséből, egy-egy férfiút küldjenek, mind olyat, aki főember közöttük. Elküldi azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint, és azok a férfiak mindnyájan főemberek voltak Izrael fiai között. Kiket küldött el Isten? Főembereket. 17-es verszak. Ezek ama férfiak nevei, akiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezze Mózes Hoseát, a Nun fiát Józsuénak. Megváltoztatta ennek a kémnek a nevét Isten. Ez az első dolog, amit akarok mondani. Amikor Isten küldetésbe visz egy embert, először fontos, hogy belül megváltoztassa. Amikor küldetésbe visz egy embert Isten, először fontos, hogy belül megváltoztassa. Mielőtt még ki van küldve. Az első az identitás átalakítás, a személyiség, a kép átalakítása. Hogy milyen képe van. Mit változtatott meg az ördög Ádám és Évánál? Az imidzsét, a képét. Miért? Mert elbújt Ádám Isten előtt, és azt mondta, hogy elrejtőzöm. Nem akarom a képemet Isten elé vinni. És tudja az ördög, aki szégyennel van, az nem tud uralkodni. Mert a szégyen megfosztja az embert a nemességétől és az erejétől. Muszáj az uralkodásban az identitás. Különben nem fogsz tudni szentségben uralkodni. hanem a szentség helyett valami más identitás jön. A szentség az azért jön egyébként, hogy lecserélje a gonosz identitást. Mert a szentség identitásváltást hoz. És nagyon sok lelkigondozói tanfolyam van, és az embereket próbálják helyreállítani. Múltból, vald meg bűneidet, meggyógyulsz, érzelmi sérülésből, kiűzzük a démonokat, stb. De ha nem találkoznak a Szent Szellem jelenlétével, és nem találkoznak a Szent Szellemnek egyik karakterével, a szentséggel, nem fog teljesen helyreállni. Mert vannak dolgok, amiket Isten jelenlétéből lehet átvenni, és vannak olyan karakterek, karakterváltoztató erők, amelyeket nem kézrátétellel kell megoldani, hanem Istennel való találkozással. Tehát ezt nem lehet megspórolni sokszor. Próbálunk meggyógyulni, de nem ismerjük Istent. És Józsué azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. A Hosea pedig azt jelenti, hogy szabadító. Átváltoztatta erre a nevét azért, hogy az identitása Isten főségében legyen, és azt, hogy az a neve, hogy Isten a szabadító, nem ő a szabadító. Tehát a látás Istentől jön, amire el van hívva, és Isten fogja véghez vinni rajta keresztül, de tudja jól, hogy elmegy, és mielőtt még betenné az új földre a lábát, hiszi, hogy a neve az a karakterváltoztató erő, azaz Isten a szabadító, Isten a megmentő, Isten a helyreállító, ezt is jelenti ez a szó, szabadítás, megmentés, üdvösség, teljességbe vivés. Amen. Tehát meg kellett változtatni a személyiségét Józsuénak, és csak ezáltal küldte el Isten őt. És mikor mert az összes, mind a másik tizet nem tudta volna Isten megváltoztatni névváltoztatással. Ez csak egy formalitás lett volna. Viszont Józsué engedte, hogy átalakuljon belül, de a másik tíz nem engedte volna, hogy átalakuljon. Ezért nem változtatta meg őket Isten. Nem adott nekik új nevet, csak Józsuénak. Ahogy Péternek is új nevet adott. Miért? Mert tudta jól, hogy muszáj megváltoztatni belül Pétert. Ahhoz, hogy a küldetésébe be tudjon menni. Új identitás. Ábrahám. Ugyanúgy meg lehet változtatni Ábrahámról Ábrahámnak. Miért? Hogy új identitásba menjen be. Sőt, mi a mennybe is új nevet kapunk. Miért? Hogy az új identitásba tudjunk bemenni. És mikor elküldik őket Mózes Kánán földjének megkímlelésére, menjetek fel erre a dél felől, hágjatok fel a hegyekre. Nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon, erősé, vagy erőtlen, kevésé, vagy sok. Milyen a föld, amelyben lakozik az, jó, vagy hitvány? Milyenek a városok, melyekben lakozik? Táborokban, vagy erősségekben? Kövéré az, vagy sovány? Van-e abban élőfa, vagy nincs? Legyetek bátorságosok, és szakaszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napai voltak. Felmennének azért, és megkémlelték a földet Cín pusztájából, fogva Rehóbig, odáig, ahol Hamádba mentek. És felmennének délfelől, és jutottak Hebronig, Valának pedig ott Ahimán Sésai, Talmai, Anák fiai, Hebron pedig 7 esztendővel építetett elébb, mint az egyiptomi Coán. Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt, egy szőlőfürttel, ketten vivék azt rudom, és gránátalmából, fügékből is szakasztottak. Azt a helyet elnevezik Eskol völgyének szőlőfürtért, amelyet lemetszettek valahonnét Izrael fiai. És visszatérjenek a föld megkímléléséből, és most lesz izgalmas, 40 nap múlva. És mennének és utának Mózeshez, Áronhoz, Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe. Mit jelent Kádes? A menekülők szent pusztája. Szentséget jelent. A kados, az alapszó, kades, az pedig egy hely. Tehát a kadosból van létrehozva. Tehát hova mentek? A szentség városába. Ez prófétai üzenet. És hírt vittek nékik, és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét. Így beszélének néki. Mi volt az első, ami megtörtént? Hogy Kádesben hírt vittek, hírvivők. Információ átadás történik Kádesben. Elmentük vala arra a földre, amelyre küldöttél valaminket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az. És ez annak gyümölcse, csak hogy. Erős az a nép, amely lakja azt a földet, a városok erősítve vannak, felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik délfelől való földön, Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken. A tenger mellett Jordán partján pedig Kanoneus lakik. És jól lehet, Káleb csendesíti Mózes ellen háborgó népet, és ezt mondja vala, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Szó szerint azt jelenti ez, hogy kétség nélkül, hogy biztosan megcsinálhatjuk ezt. 100%. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala, nem mehetünk fel ez ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémlelték volt, Izrael fiaihoz, mondván az a föld, amelyen átelmentünk, hogy megkímleljük azt, olyan föld, amely megemészti a lakóit, az egész nép is, amelyet láttunk, azon a szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül vala Anáknak fiai, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben olyanok voltunk, szintén. Amen. Ez a rossz hír, ez pletykásságot jelent, sőt, az eredetiben azt jelenti, hogy a Septuagintában az extázis szó van, hogy extatikus módon torz elemeket, torz pletykát beszéltek, tehát teljes extázisbe estek. És a 32-es verszakban pedig azt jelenti, hogy nem mehetünk föl, hogy lehetetlen, hogy fölmenjünk. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy fölmenjünk. Tehát, mik voltak az elemek, amit a szentség helyén rosszul használtak? Mert a szentség azért jön, hogy olyan városba vigyék be az embert, ahol Isten lakik. Azért van Kádes a neve. Ott Isten szentség akart lakni, hogy ebből a szentségből merítsenek. Azért mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetben a zsidókhoz írt levél írója, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. Úgy jobban lehet fordítani, hogy jobban érthető, a megszentelődés nélkül senki nem látja meg az Urat. Mert a megszentelődés visz be a látásba. A bűn a gonoszságnak a látása. A szentség meg Isten szemével való látás. Ez nem lehet keverni a bűnt és a kijelentést. Egy idő után személyiség zavarjon az ember személyiségében. Erről beszél Jakab. A kettős lelkűségtől. Egyébként csak megemlítem, majd oda is megyünk ma. Hogy a kettős lelkűség az azt jelenti, hogy egyes területeket nem enged át az ember a szentségnek, és azért mondja Jakab, hogy ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úr, aki kettős lelkű. Isten nem tudja odaadni a szent javakat a szentségtelenségbe. Nem tud átadni Isten szent javakat oda, ahol nem tisztelik a szent javakat. Nem lehet átvenni természet fölöttit, csak úgy, hogyha az ember személyiségében elválasztódás van arra, hogy átvegye a szent javakat. Mert minden spirituális javadalom, ami a mennyből jön alá, a királyságból jön, az mind szent. Az, amikor felolvastam szabbátkor, meggyógyította ezt az asszonyt Jézus, az történt, hogy előre megmondta, hogy te már gyógyult vagy. És a beszéde behozta a világba, az adott helyzetre azt, amire szüksége volt embernek az asszonynak. És ez egy szent cselekedet volt, mert lejött a mennyből az asszonynak a háta. Idézőjelben. Tehát hát csere történt. Új hát. De előre mondta ki Jézus, hogy ez meg fog történni. Azért, mert már látta ezt a szent hátat. Megtörtént a döntés. Úgy döntöttek, hogy oda nem tudnak bemenni. Azt mondták, lehetetlen. Az első egy döntéssel kezdődött. Nem tudjuk megcsinálni. Tehát proklamálták, lefixálták. És így történik a hamis látásnak az útja. Az első a döntés. Az ember saját magában eldönti. Mert magában bízik, az énjénre néz, hogy ő mire képes az énje. Ezért mondta Józsuénak, az Úr a szabadító. Az Úr az, aki véghez viszi, nem te. A második, a korlát. Abba a pillanatban, hogy jön egy blokk az emberben, amikor eldönt, hogy nem tudja megcsinálni. Onnantól kezdve már csak vesztes út van. Ha kimondod, hogy képtelen vagy rá. A gonosz látás ugyanígy jön le. Amikor az ember a kísérendőség érzés szellem ugyanígy működik, eldönti, hogy képtelen vagy rá. Tehát azt mondom, menj haza, és tölts időt Isten jelenlétébe, és a lelked meg fog gyógyulni. Rögtön, hogyha a kísérendőség érzés, az elutasítottság szelleme ott van az ember lelkében, azt fogja mondani, hát ez képtelenség. Én ezt nem gondolom, hogy ebből én ki tudok gyógyulni ebből a fájdalomból. Mert eldönti. Mert ő úgy gondolja, mert ott a korlát. A döntés és a korlát együtt ilyenkor elkezd működni. És azt mondja, nem. Lehetetlen, hogy te meggyógyulj Isten jelenlétébe. De bármivel így van. Eldönti az ember, mert ott a korlát. Miért? Mert rossz a látás, rossz a vízió. Egy szóval sem mondta nekik Isten soha, hogy könnyű lesz, nem lesz nehéz. Az átlépés a Jordánon túlra. És neked is ugyanúgy Isten megmutatta, már az Efézus 6-ban is mondja az ige, hogy vannak magaslatok. Korintusban is beszél a magaslatokról. Ez hitrendszert hoz létre. Azt mondja, lehetetlen. A hitetlenség is egy hit. A hitetlenség is egy rendszer. A hitetlenség mögött korlátok vannak, és elmenlények, újszövetségi módon, teológiailag, magaslatok. Ám az ember szívében épülnek föl. A legnagyobb feltalálók több ezerszer csinálták meg ugyanazt, és nem hagyták abba. Keresték azt, hogy hogyan tudnak tovább menni. Amikor a hitrendszer megjön, akkor jön egy fogság. Döntés, korlát, hitrendszer, fogság. Onnantól kezdve már a hittetlenség fogja az embert, lehetetlen lesz vízióhoz juttatni. Lehetetlen. Le kell dönteni a korlátokat először, hogy a hitrendszert is átalakítsa Isten. Józsuét nem lehetett korlátozni, nem lehetett döntés alá vinni. Megtanulta a nemet. Így mondjuk, a marketing szakmában van egy ilyen mondat, hogy tanulj nemet mondani. Tehát nemet mondani, és ez az új szövetségben is ugyanígy működik, tanulj nemet mondani az ördögnek. És mondj igent az ígére. És amikor a fogság megjön, akkor egy régi helyet és egy régi valóságot keres az ember. Mutatom, hogy milyen. 14-es fejezet. És felemeli szavát az egész gyülekezet, és sírja a nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen, Áron ellen, Izrael fiai, ekkor lépjönnek, de ezt nem akartam mondani, de mégis mondom, a bűnbakok, és mondanékik az egész gyülekezet. Vajha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk. Mert is, miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna énékünk visszatérnünk Egyiptomba? Hol tartanak már a vízióba? Hogy meg fognak halni. A gyerekek is meg fognak halni. És mi volt a következő vízió? Menjünk vissza. Új helyet, azaz régi helyre menjünk. A régi hely biztonsága. Mert vízió köti az embert a régi helyre. Ez a belső hitrendszer. És ahhoz, hogy a belső hitrendszert ledöntsük, a döntés az első. Hogy elmerjen rugaszkodni attól a dologtól. Amikor Péter járt a vizen, Jézus azt mondta, dönts, lép ki, ha akarsz. És amikor kilépett Péter a vízre, onnantól kezdett vizen járni. Ez egy döntés volt. Nem volt hit benne, döntés volt csak. És aztán, mikor a döntés után nem építette fel a hitet, akkor elkezdett úszni. De Isten megsegítette. Nikodémus, amikor oda ment Jézushoz, akkor ő benne még a régi hitrendszer volt. De legalább eldöntötte, hogy fölkeresi éjjel Jézust. És Jézus ki akarta vinni őt abból a hitrendszerből, mert tudott dönteni, és ki is vitte később. Aztán van még egy. Ott volt a gazdag ifjú, aki teljesen betartotta a törvényt. Szentségben élt. De a szentség önmagában nem az, hogy betartjuk a törvényt. Mert volt más üzenete Jézusnak, ami által beviszi őket, egy mélyebb, beviszi őt, ezt az ifjú embert, a közösségbe. A mélyebb közösségbe. Mert a szentség azt jelenti, a szentség mindig paradox. A szentség paradoxon. Mert olyan dolgokra mondja Isten, hogy szent, amire az ember lelke, teste nem mondja, hogy szent. Alapjáraton. Tehát amikor az ember megismerkedik Istennel, akkor tudja, hogy Isten szent. De még nem tudja, hogy mi az, amire el van választva. Szép lassan tanulja meg. Pláne, hogy szellemben kell látni, hogy hogyan kell megszentelődni. Tehát ne idegeskedj, hogy nem tudod mindenre azt mondani, hogy ez szent, ez nem szent, majd a szent szellem elvégzi. Kiáltom is neked, meg ne próbálj szentnek lenni. Erre csak benned lakozó szent szellem képes, hogy szentét tegyen téged. Na visszatérve, amire mondani akarom, ott volt az a fiatal ember. És Jézus azt mondja, korrigálni akarja az életét. És azt mondja, figyelj, add el minden vagyonodat. És kövess engem. Szentelődj meg én általam. Az egész életedet újíts meg arra az útra, amelyre én akarom. Ez a szentség. Elválasztódni Isten számára. Ezzel nem azt jelenti, hogyha eladja a vagyonát, hogy akkor ő egy földön futó ember lesz, hanem azt jelenti, hogy majd Isten megmutatja neki, hogy egy új módon, az új szövetség módján hogyan kell meggazdagodni Krisztusban. Vagy túlélni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a szentség az nem azt jelenti, hogy valaki az ő elgondolása alapján, vagy az adott kort vallási berendezkedés nívója alapján szent. Hanem, hogy Jézus a milyen rémát ad nekünk. Mi a küldetésünk. Ennek a fiúnak az volt a küldetés, hogy kövesse Jézust. És azt tette volna szenté. Nem azt, hogy egy jó zsidó legyen. Az egyházban elvégzik a teológiát, aztán beállítják a küldetésükbe, a szolgálatukba. Van egy pecsétjük, lelkész. Az új szövetségben ilyen nincs. Ha nincs látás, kiszakadsz Kádesből. Mert azért vissza az Úr látásba, hogy Kádesbe megvalósuljanak a csodák. Kádesben lett volna a hely, hogy a 12 kém egybehangzóan azt mondja, óriási az a hely, tudjuk, hogy erősségek vannak ott, de Istennel minden lehetséges. A szentségben. Mert a szentség, azaz az Istentől jövő fedhetetlenség, az adja meg az Isten szellemének a jogot arra, hogy együtt dolgozzunk vele. A szentség szelleme. Mert Isten karakterével mész harcolni. És ezért Isten megy veled a harcodba. Megy Isten, hogy elfoglald azt a helyet. És amikor befogadod a látást, akkor birtokolni fogsz. Mi a birtoklás? Azt, amit Isten adott neked, azt te megragadod. És nem engeded meg, hogy kihújjon a szívedből a látás, a kijelentés. Rendszeresen kell foglalkoznod a látással. És rendszeresen kell foglalkoznod a fethetetlenséggel. Azért, mert a fethetetlenség őrzi meg a látást. Különben, ha nincs fethetetlenség, akkor a károsztatás, az önkárosztatás, a bűntudat megeszi az Istennek a dolgait. Mert a károsztatás az azért van, hogy meggátoljon, befolyásoljon, hogy ne menjél át azokon a kijelentéseken, látásokon, sikereken, amire Isten előre eltervezett téged. A bűnnek ez az egyik programja, hogy letiltsa az embert a mennyei összeköttetéstől és a mennyei összefüggések értelmezésétől. Ez a károsztatás lényege, hogy kiüresítsen és átvigyen abba a dimenzióba, amiben az ördög mozog. Mert ő a károsztató, az ítélő, a hazug, a hazugság atya, aki hazugságából beszél. És amikor jön a befogadás és a birtoklás, akkor jönnek be a valóságos értékek. Figyelj, azért, mert megértesz egy igazságot, attól még lehetsz hitetlen. Mert a megértett igazságot, a kijelentett és megértett igazságot, azt hittel kell párosítani. És a megértett igazságot, ha hittel nem üzemeltetjük, akkor megfullad a látás. Belefulladunk a saját látásunkba. Ez a legkeserűbb dolog. Hogy kijelentés van Istenről, és nem azt teszed, amit ő neki kedves. Ez a legkeserűbb dolog. Azért, mert nem kapcsoltál hozzá feltétlenséget, integritást, és nem tettél bele hitet. Tehát nem kérdeztetted fel a hitedet, a szent hitedet, hogy abban járjál. Amikor pedig a kijelentés helyére eljutsz, onnantól kezdve azon kell dolgoznod, hogy az idő, az elmúlás és a halál ne tudjon befolyásolni azon a helyen. Muszáj arról prédikálnom neked, hogyha jön az idő, az elmúlás, akkor se engedd meg, hogy uraljon téged a keserűség. Most erre azt mondod, Lali, hát ez nagyon nehéz. Testvérem, de muszáj, hogy erről beszéljek. Tudom, hogy fájdalmas. Mindenkinek vannak fájdalmas pillanatai. De nem adhatod föl akkor se, ha fájdalmas. Zsidókhoz írt levél 12. 12-12. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket, az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a megszentelődést, amely nélkül, megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelméből senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, úgy lehetne fordítani a görögöt, szentségtelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az elsőszülöttségi jogát. Vigyázván, látod, mit mond? Hogy Isten kegyelmétől el ne szakadjon senki. Miért? Mert a kedveltséget föntartja a megszentelődés. A kedveltség az is egy isteni szellem, egy isteni kenet, a kegyelem szelleme. A kegyelem szelleme sikeressé teheti az embert itt a Földön. De a megszentelődés az az alapja. Láthatok már olyan embereket, keresztényeket vagy hitetleneket, akik hirtelen nagy sikert értek át, és nagyon sok pénzt kerestek? És általában nem párosult integritással. És el is veszítették a vagyont. Általában. Láthatok már olyan embert, akinek sok pénze lett, és egyre gonoszabb? Mert a világ szelleme két szélsőségben mozog. Az egyik szegényen tartani embereket, általában lehetetlen a mély szegénységből kitörni. Lehetetlen általában. A másik pedig az, hogy odaadja a pénzt, cserébe eltávolítja az ember szívét Istentől. És gonoszszá lesz ezáltal. Mert maga az, aki nem akar megszentelődni, az gonoszszá válik. Nehogy azt higgyétek, hogy a mély szegénységből optimizmussal ki lehet törni. Vagy az állami programokkal. A világot nem a szegények irányítják, hanem a gazdagok. A világ lakosságának minimális százaléka irányítja a világot. És ez így van már régóta. Ezért jött Jézus, hogy ebből a gonoszságból megváltson bennünket. De azt mondja, vigyázz van, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, tehát Isten kedveltségétől, jó akaratától, hogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon. Ha már a gyümölcs van, akkor már van gyökér. A szentség ezt akarja kivágni. És azt mondja, hogy ne legyen senki parázna vagy szentségtelen, mint Ézsau. Ézsaut paráznának mondja, mert az Ószövetség úgy gondolja, aki szentségtelen, az parázna. Aki szentségtelen, az parázna, az eladja a lelkét valami másnak. Érted? Tehát a szentség az egy szövetség. És aki kilép ebből a szövetségből, az eladja a lelkét. Ne legyen senki olyan, mint Ézsau, mert tudjátok, hogy azután, mikor akarta örökölni az áldást. Tehát volt egy pillanat, amikor akarta az áldást. Miután észrevette, hogy elvették az áldást tőle. De nem tudta örökölni az áldást. Miért nem tudta örökölni? Mert parázna lett. Tehát a szentség, helyesebben a szentség nélküliség, a profán nem tud örökölni, a profán dolog, nem örökli Isten országát. Test és vér nem tud örökölni. Csak a szellem tud örökölni. Ézsauban az volt a gond, nem találta meg a megbánás helyét, holott könnyhullatással kereste. Tehát mindent megtett azért a lelkével, már könyörgött, sírt, toporzékolt, hogy jöjjön az áldás, de azt a szellemi elvet nem értette meg, hogy az áldás az Istenből jön, és az elméjét meg kell újítani arra, hogy mi a szentség szellemének a törvényszerűsége. Ezért nem jött a látás. Mert szentség nélkül, azt mondja itt az ige, senki sem látja meg az Urat. Nem látta meg azt, hogy Istenből jön az áldás, és nem az apjától. Belül nem szentelődött meg. És nézd meg Jákobot, hogy Jákobban viszont látta Isten, előre profétálta, hogy ő fog örökölni, mert végül meg tudott változni Jákob. Isten előre tudásából látta, hogy Jákob viszont tud majd örökölni, mert megszentelődik Jákob. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy elválasztom magamat Istennek. És úgy akarok élni, ahogy Isten akarja, hogy éljek, azzal az áldással, mert tudta jól a zsidó ember, hogy nem lehet a létben sikeresnek lenni, csak az áldáson keresztül. Csak az Ábrám áldása tehet sikeresség. De neki kellett az áldás, de nem Istenből, hanem önmagában az áldás a siker kellett. De az áldás az a szentségben van benne. És látás kell arra, hogy a szentséget át tud venni. A megszentelődésben való bennemaradás látást igényel. Mert a Kádesben van a látásnak a megosztása, a látásnak az átvétele. Amikor bementek a földre és visszajöttek, akkor kellett volna azt mondani, hogy itt vagyunk Kádesben a megszentelődés helyén, megszenteljük magunkat, odaszálljuk magunkat Istennek, ahogyan Isten előrendelte, bevisszük a figyládát, és győzni fogunk. Mert a szentséggel fogunk tudni győzni, mert Isten szent. Tehát a kádest nem lehet elválasztani a látástól, és a belső lényét az embernek nem lehet elválasztani a sikertől. Mert ami belül van benned, az fog fölnőni. Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát az ki fog jönni a teljességből, és ki jött, és mi volt a baj, hogy őket nem lehetett belülről megváltoztatni. Csak azt mondták, amit a szívük mondott. És ez megváltoztathatatlan volt. És ma az egyházban erre kell hangsúlyt tenni, hogy megváltoztatni belül a dolgokat, és ehhez megszentelődés kell. Hogy meglásd, hogy mi van a látható ráción túl, mi van a mennyben. Ezért a lelki odaszánás, A lelki istenkeresés, a lelki kihívás, a lelki szolgálat nem fog bevinni a szentségbe. Csak az oltár körüli bűnt fogod létrehozni. Mert van ilyen bűn, hogy a szentség az szent oltár körüli bűn. És azt mondja, azt mondom itt, hogy a látás az a kegyelem szintre van megalapozva. Ahogyan tudod venni a kegyelmet, most olvastuk, hogy a kegyelemtől senki el ne szakadjon, ahogyan fogod tudni venni a kegyelmet, ami az áldáshoz kell, tehát Isten kedveltségét, jó akaratát, erőt, hogy véghez vidd a dolgokat, az megalapozza a természetes életedet, és az Istennel való közösségi életedet. Mert benne van a szentség által a lehetőséged, hogy ezért úgy dolgozz, ahogy Istennek tetszik. Ez a kegyelem. Mert szent vagy. Ez az identitás, hogy szent vagy. A kegyelmezettség az nem önmagában identitást hoz, hanem az Istennek a jó akaratát hozza. Meg vagy kegyelmezve. De a szentség már Isten identitása. Mert mi arra vagyunk teremtve, hogy úgy járjunk, ahogy ő jár. Úgy éljünk, ahogy ő él. Az atya és a fiú együtt dolgozott. Úgy élt, és azt mondta, megverte vallani, hát nézd meg a cselekedeteimet, meg fogod látni. Benne van a szentség és a küldetés. Ha van belátó képességed, nem úgy, mint ezeknek a kémeknek, akkor a természetes értelmed fölé fogsz nyúlni. Tehát bemész egy munkahelyre, vagy már vagy egy munkahelyen, és mindaz, amit fel tudsz fogni, a fölé fogsz tudni menni. Kapsz egy ajánlatot a természetes értelmed fölött. Érted? Mert a győzelem az az erőd fölött van mindig. Te ne abba bízz, hogy mekkora a hited. Mert nem a hited nagysága fog győzni, hanem a hitnek az ereje. Ez a legnagyobb probléma, mindig mondják, hogy Uram, adj hitet, Uram, adj, hogy növekedjen a hitet. Ezt ebből állj le erről az imáról. Mert a kis hit, a pici hit is győz. Mert sikere vagy elhívva. Meghallott ezt valaki? Sikere vagy elhívva. Mindegy, hogy milyen állapotban vagy, akkor is sikeres vagy. Ja, hogy szomorú vagy? Ja, én is lehet. Nem szoktam megkérdezni magamtól, hogy vagyok. Abban nem bonyolódok bele. Na most, hogyha megtörténik ez, hogy a természetes értelmed fölé visz az Úr, akkor történik az elkülönödés, elkülönítés a természet fölöttire. Hogy nagyobb lesz a látás, mint amit te el tudsz hinni. És erre fog fölnöveszteni téged Isten. Mert soha nem Isten hozzád megy el, és a te szinteden kezd el kommunikálni veled. Bevitte őket az ígéret földjére egy nagyobb elhívásba, mint hogy elképzeltek volna. Lehetetlen. Ez volt a kedvenc szavuk. Lehetetlen. Mert a szívük ezt mondta, lehetetlen. Most ebből a lehetetlenből lett a halál víziója. Csak mondom. Na most a láthatatlan természet fölötti látásnak perspektívái végtelenek. Végtelen Isten áldása. Tehát nem mondhatod azt Istenre, hogy ő ekkora. Ha a perspektíva végtelen, akkor az érték is, az az erény, ami van az áldásban, az is végtelen. És hogyha az értékei, a mennyei látásnak értékei végtelenek, akkor a képzelet világodba be tud épülni, be tud lépni az Isten gondolata. Nem tudok tanítani a vízióról, mert úgy érzem, hogy először meg kell szentelődnünk, hogy a vízióról tudjak beszélni. De a víziót, hogyha kevered a lelkeddel, akkor valami nagyon csúnya lény jön létre benned. Mert először megszentelődünk, és aztán jön a vízió. Mózesnek 40 év kellett a megszentelődéshez a pusztába, hogy fölkészítse az küldetésbe és a látásra. Ézsaiás 48:15. Ha gyerekeknek az elmét átalakítod arra, hogy Istennel minden lehetséges, ez a mag behull, magától lesz programozva a gyerek. Tehát Istentől. Ha arra tanítod, hogy mi a korlátja a kérdéseidben, a beszélgetéseidben, korlátozott gyerek lesz. Miért van az, hogy a magyar gestapó családokban, tehát mi úgy születtünk, hogy ilyen gestapós, megfélemlítős dumákat halljunk. Miért minden családban szinte ez elhangzik, hogy úgy lesz belőled senki fiam. Kukás leszel. Ismertek ezt a magyar szót? Kukás. Utcaseprő. Az a másik. Utcaseprő. Te nyomorú gyerek, amikor szidja az apa a gyerekét, te idióta, stb. Miért van ez? Azért, mert ahonnan jönnek, harad negyed íziglen. Ott ez volt, ez a balkán, kelet-európai szakszítja barbár szellem. Szakszítja barbár, hogyan kell tönkretenni a személyiséget. Miért van az, hogy a diktatórikus vezetők tudnak érvényesülni még mindig ebben az országban? Mert a lelkük vágyik erre, ahogyan a kémeknek. Vágyik erre az egyiptomi kultúrára. Mert a más látása nem tud átmenni. Amikor például Magyarországon a nemzetszocialista, nemzeti értékek rendje épül föl, az egy látásba kapaszkodik. Abba a látásba kapaszkodik, hogy mik voltak az ősök. Mit hittek az ősök. Az is egy látás. Európai látástól független látás ez. Ez a szítja látás. De ez is valamihez azonosul. A magyarság tudathoz, öntudathoz. Mi pedig a zsidó öntudathoz akarjuk magunkat átalakítani. Az Ábrám áldásához. És ez konfrontál a szellemvilágban. Ez konfrontáció. Halleluja. Ézsaiás 48.15. 48.15. Ott vagytok? 14-től. Gyűjjetek egyben mind, és halljátok meg, ki jelenté meg közülük ezeket. Az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen Kádeusokon. Én szóltam, és őt el is hívtam. Elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. Tehát azt mondja itt, én szólítom, én beszéltem hozzá múlt időbe. A második. Én behívom. Elhívom. Behívom. Én elhozom. És szerencsés lesz, prosperáló lesz útja. Tehát Isten azt akarja, hogy beszéljen a múltadról, a jövődről, a jelenedről. Ő behív ebbe a beszédébe, te bejárulsz oda, egy úton fogsz maradni, és sikeres lesz az életed. Ez így működik. Közelegetek hozzám, halljátok ezt. Nem szóltam elejétől fogva titkon? Mióta ez történik, ott vagyok. És most az Úr Isten engem küldött, és az ő szellemét. Így szól az Úr megváltott Izrael szentje. Én vagyok az Úr Istened, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek új úton, amelyen járnod kell. Amen. Tehát Isten előhozza a titkos dolgokat számodra az ő jelenlétében. És amikor bementek a Kánán földjére, Kánán földje el volt rendelve kinek? Kinek volt elrendelve előre? Izraelnek. Isten előbb ott volt már, mielőtt még ők ott lehettek volna. Isten előre megnézte azt a területet, ami behatárolhatatlan terület. Ő nekik előre ki volt szemelve ez a terület. Nekik nem kellett kitalálni, hogy hova menjenek. Nem kellett megharcolniuk, mert Isten harcolt volna velük. Pontosan ez a látás lényege, ez a szabát lényege. Előre eltervezett dolgok. Múltkor mondtam pár hét ezelőtt. Ne akard rávenni Istent arra, hogy dolgozzon. Hanem együtt dolgozz Istennel. Együtt dolgozz vele. Mert ő tudja, hogy mi a jó. És ő már megcsinálta. A kereszten helyreállította újra a szabbatot. Azaz Isten jelenlétéből való átvételt. Nem akartam úgy a megszentelődésről beszélni. Akkor most ezt az ikét átvesszük, átolvassuk, és akkor szent leszel. Elolvassuk ezt, mit tanít az Új Szövetségben, fejből tudnám az igéket mondani, nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem mert átnéztem, hogy akkor ezt meg, ezt meg, ezt, ta-ta-ta-ta-ta. És akkor felolvassuk, és azt mondom, amen, most már tudom, hogy leszek szent. Gyertek velem a zsidókhoz itt levélhez. Kettes fejezet. A megszentelődés útjára megyünk. Van még egy fél órám. Az alatt szépen végigmegyünk ezen a célon. Istennek van egy célja veled. Van egy üzenete feléd, van egy története számodra ma, és esettanulmányt akar Isten rajtad keresztül létrehozni. Hogy lássák a világban, hogy milyen az, hogy valaki megszentelődött, és sikeres az Úrban, de a világban is sikeres. 5-ös verszaktól, 2-5. Mert nem angyaloknak vetette alá jövendő világot, amelyről szólunk. Együtt olvasjuk föl. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Figyelj, az 1000 éves királyságban te fogsz uralkodni, És itt a Földön ezt már el kell kezdened megtanulni. Az összes protestáns teológus hisz abban, hát aki nem szakbarbár, de általában, hogy az Ádám küldetése nem az volt, hogy szaporodjon csak. És egész életében szaporodjon. Hanem az volt a küldetése, hogy uralkodjon is. Tehát neked van az eljövendő világ fönntartva. És az eljövendő világhoz ki fér hozzá? Te férsz hozzá. Miért? Mert a kárpit szét van szakadva. És ha bemész a Szentek Szentjébe, ott az eljövendő világ van. Ott nincs múlt a Szentek Szentjébe. Ott nincs enyészet. Ott nincs halál. Ott nincs betegség. Ott nincs szegénység. Ott nincs vallásos démonok. Ott nincs törvénykezés. Ott nincs károsztatás. Ott a jövőd van. Aki bemegy a Szentek Szentjébe, az látni fog. Ott megnyílik. Minden Jom Kipurkor megnyílt a menny. Minden Jom Kipurkor megnyílt a menny. És egy évre előre látták a jó szerencsét az életükben. És megvallották ezt. Még előre azt is megvallották, hogyha a vezetők hibáznak. Erre azt mondod, akkor bármit tehetek? Hát nem, mert Istent nem csaphatod be. Bárkit becsaphatsz, de Istent nem. Mert a kegyelem és az igazságosság az balanszban működik. Nem lehetsz igazságosabb, mint amekkora kegyelmet veszel. És nem lehetsz nagyobb kegyelemmel, mint amekkora igazságra építesz. De menjünk vissza. Jövendő világ, amely előttünk áll. Sőt, bizonságot tett valahol valaki mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezzél őróla, avagy embernek fia, hogy gondod van rá. Ez Krisztus is, és az egyház is. Kisebbé tetted őt rövid időre. Melyik volt ez a rövid idő? 33 év. Az angyaloknál dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeid, munkáid. Tehát a szabbátban visszahelyez bennünket Isten azon, amit ő elvégzett a kezével. Tehát, halleluja, amikor uralkodsz, akkor az eljövendő világból uralkodsz. Nem rajtam. Én pedig nem rajtad taposok. Tehát van ez a magyar közmondás, hogy ugye lefelé taposni. Na most nem folytatom. Tehát Istennek az a terve, hogy megértsd azt, hogy az eljövendő világból fogsz tudni uralkodni, az újjászületésen keresztül. Mert ahogy egy munkahelyre bemész, látni fogod, hogy ott mindenhol van egy szipirtyó. Aki azért van oda helyez, vagy uralkodj rajta. Ez a te próbád. Lehet férfi szipirtyó, meg női szipirtyó. Mindent lábai alávetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávetett. Tehát Isten azt mondja, hogy minden alánk van vetve az egyház alá, ahogy Krisztus alá. És bizonyos dolgokat nem látunk. Tehát van olyan dolog, hogy nem látsz dolgokat. De van olyan dolog, amiket látsz. És hiszem, hogy a titkok azok lesznek leplezve a királyságban. Azt azonban látjuk, ezt biztos, hogy látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Mert illendő, hogy akiért minden, aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az üdvösség fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ez a kereszt munkája. És mit tesz Jézus Krisztus? Hogy szenvedések által ő meg akarja osztani a dicsőséget. Mert illendő, hogy akiért minden, aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. És most figyelj, 11-es verszak. Mert a megszentelő és a megszenteltek egyből valók, mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyeli őket atyafiaknak hívni. Az atyafi szó jelentése, gondolom tudjátok, egy méhből való. Tehát azt jelenti itt az ige, sőt a görögben a megszentelő és a megszentelteknél ugyanaz a szó van. Te, a te identitásod, a szentségből van. Isten méhéből jöttél létre. Isten szült újjá felülről. A megszentelő és a megszenteltek egyből valók. El vagy hívva a dicsőségre és a szentségre. És folytatom. Izgalmas? Mondván, és ezt még hirdet is, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette dicséretet mondok neked. Hirdeti ezt Jézus Krisztus. Erről akar profétálni a Szent Szellem neked. Erről akar beszélni a Szent Szellem az egyházban. És ismét, Ő benne bízom ismét, imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott, gyerekeknek hív. A szentek azok Isten gyermekei. Mivel tehát gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Miért szabadított meg bennünket Isten? Mert szentek ki akar tenni bennünket Isten. Azaz már szentek vagyunk, egy lényből valók vagyunk, Istennel egy lényegűek vagyunk, de mégis meg akar szentelni bennünket. Látom a döbbenetet a szíveden, látom, érzem. Ezzel nem azt mondom, hogy te Isten vagy. Nem azt mondom, hogy Isten vagy, hanem azt mondom, hogy a megszentelő és a megszenteltek egy méhből valóak. Isten méhéből vagy létrehozva, és az a szentség, ami létrehozott téged, az isteni. Benned egy isteni lényeg van. Elpusztíthatatlan, mert szent. Mert nyilván nem angyalokat karolt föl, hanem Ábrám magvát karolta föl. A szentek az Ábrám magvai. Tehát az összes csillag, amikor fölnézett Ábrám, és látta a csillagokat, aztán tovább tudott látni, azt a több milliárd hívőt látta, akkor azok mind szentikék voltak. Isten számára elválasztottak. Az Ábrám áldása számára elválasztottak. Nem én írom ezt az Ábrám áldást oda, Isten írta oda. És fölkarolta a szenteket Isten. Azért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, hű főpap, Isten előtt való dolgokban, ez az Isten előtt való dolog, amiről beszélek, hogy engesztelés szerezzen a nép bűnéért. Ezért kellett engesztelés szereznie, a megszentelődés miatt. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Dicsőség az Úrnak. Tehát a jövendő javakról beszélek most, a szentségről és Istennek a gyermeki állapotáról, hogy Istennel gyermeki állapotba lehet kerülni. Itt még elmondok egy rövid blokkot, aztán úrvacsorázunk. A jövőd alakulását az határozza meg, hogy harmóniába kerülsz, vagy szembe kerülsz az örökkévaló szent törvényszerűségekkel. Nem fogsz tudni szellemben növekedni, ha belül, ott, ahol senki nem lát bele az életedbe, csak Isten jelenléte, Isten szellem előtt mesztelen vagy, ott belül nem kerülsz harmóniában azzal, amit Isten kijelentett neked. Nem tudsz átlépni önmagadon. Nem tudsz nagyobb hitet kapni, mint amikor a hitet befogadsz. Láttad itt ugye a zsidókhoz itt levél második fejezetében, ott a fiakról beszél, a gyermekekről. És ezt az egyházban hirdeti Isten, hogy szentek vagytok, és el vagytok hívva a megszentelődésre. Ezért legyőzte az ördögöt, elment, és együttérző lett, főpap lett, hogy át tudja venni a te fájdalmaidat, hogy tovább tudja a megszentelődés útján menni. A megszentelődés azt jelenti, hogy olyanná akarsz változni, mint Isten, a lényedben fönn akarod tartani azt az isteni elemet. Mert ahogy olvastuk Akvinon Szent Tamástól, hogy ami Istenből fakad, az isteni fakadás, az isteni rész, isteni eredet, és neked isteni eredeted van, és minél mélyebben megérted az eredetedet, annál mélyebben tudsz találkozni Istennel. Mert nem lesz szétválasztani a képmást és az erőt. Igen, föl vagy kenve bizonyos dolgokra, de neked isteni képmásodnak kell lenni. És most ezzel zárom a mai alkalmat. Mert akiket eleve ismert, öröktől fogva tudott, kiválasztott, felismert. Hallod? Öröktől fogva kiválasztott. Elválasztott. Erre vagy elhívva az öröktől fogva egy más életre, mint a többiek a társadalomban. Hogy azok az ő fia ábrázatához képes hasonlatosak legyenek. Fiának képmását öltsék magukra, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő fia, akivel együtt formált. Hogy ő legyen az elsőszülött legelőször előhozott, vagyis az új ember, második ember elsőszülöttje, első példánya sok atyafi között. Ez a fiúság. Hogy olyanná válsz, mint a fiú. A fiú szent, ez a neve egyébként. Ez az, akiket eleve ismert. Ez a következő vers, a 28-as verset erősíti meg. Miközben Isten mindenkit eleve ismert, előre tudásának sajátossága, ez mégis nyilvánvaló, hogy a szó itt azokra vonatkozik, akik Istent szeretik. Eleve ismeri őket, mint kegyelmének tárgyait. Az emberi érdem minden gondolata hiányzik ebből az igaz szakaszból, mivel Isten szuverenitását kívánja hangsúlyozni minden szándékában és cselekedetében. Az eleve ismerés nem ugyanaz, mint a predesztináció. Éppen az előttünk lévő mondat különbözteti meg a kettőt. Eleve ismerte, kijelöli a személyeket, predesztinációja pedig meghatározza céljait és cselekedeteit az ő érdekükben. Tehát nem az a lényeg, hogy ismert téged Isten, hanem hogy az ő fia ábrázatához hasonlatossá váljál. Ez azt jelenti, hogy a személyiség rokon, rokon személyiség vagy Istennel. A lényed örök, részesedsz Istenből, és ez több, mint erkölcsi hasonlóság, és egy ilyen érzelmi-értelmi egybehangolódás. Elhoztam nektek, hogy mit jelent a ókori embernek a fiúság. Az atyasági vonások és atyasági attitűdök összességét jelenti. Tehát amilyen volt az apa, olyan volt a fiú. Sőt, az ókori emberek a gyermeküknek a lényét, jellemét, karakterét formáló erővel abban hittek, hogy attól kapja a karakterét, a lényét, akitől származik. Tehát olyan szoros közösség voltak a családok, hogyha láttak egy fiút, tudták a karakterén keresztül, hogy az kinek a gyereke. És a mai társadalomban a gyerekek el akarnak szakadni a családoktól. De akkoriban nem akartak elszakadni a családtól, hanem az apja képére akart elváltozni. Nagyon erősen. Tudod, a gyerekben az van, hogy mindig utánozza a szülőt. De képzétek el, hogy ez az új generáció, ami most van, az új posztmodern kor, ez ki akar törni az apai hagyományokból, és el akar menni minél előbb az otthonból. De ez az ókorban ez lehetetlen volt. Sőt, előre megmondták, hogy mi lesz az ókorban, sőt, még azt is megmondták, hogy ki lesz a feleség vagy a férje. Tehát egy ókori családban az, hogy elmegy 18 évesen valahova, és elköltözik otthonról, mert ő szabad akar lenni, ez elképzelhetetlen volt. Ez a fiúság tudat. Én csak azért hoztam ezt nektek, hogy megértsétek, hogy amikor azt mondjuk, hogy fiú, ez mit jelent az ókorban? Ez nem azt jelente, fiú, ezért szabad, és azt sem, amit akar. Hanem fiú, és azt csinálja, hogy elváltozik oda, ahova a család mondja. Most ezzel nem azt mondom, hogy rám változzál el, hanem csak el akarom mondani, milyen volt egy ókori család. És azt, hogy fiúság, ez mit takart? Mi van emögött? Na most a János 8-ban például, hogyha ezt csak egy igét akarok mutatni. János 8. Ezt a szemszögből, ebbe a szemléletmódból viszi Jézus bele a kapcsolatát az életébe. János 8, 12. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ha a fiú vagy, Jézus követed. Te ugyanazt fogod kapni, ami a Jézusé. Mert te, a te karaktered elváltozik olyanná, mint amilyen övé, mert a fiúság azt jelenti, hogy atyasági vonások, attitűdök jellemzik az életét a fiúnak, és a jellemedet, a karakteredet, ami átformáló erővel hat rád, ez a formáló erő, attól kapod, akitől származol. Mondanak azért nékik a farizeusok, te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Tehát azt mondja itt Jézusnak a sátán, a farizeuson keresztül, hogy te függetlenül magadról beszélsz. Erre mondja neki. Fele Jézus, ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Ti tesz szerint ítéltek, és nem ítéltek, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én is az atya, aki küldött engem. Nem egyedül vagyok, hanem én is az atya, aki küldött engem. Ő nem szakadt el az atyától. Tehát eljött a földre, ez a lényeg a küldetésnek. Eljön a földre, küldve van, de nem szakad el az atyától. És pontosan a szentségnek ez az üzenete, hogy te küldve vagy, de soha nem szakadsz el Istentől. Mert el vagy szeparálva számára. Ezért nem lehet beszélni a szentségről akkor, hogyha nem érted meg az atya és a fiú kapcsolatát. Mert a szentség pontosan nem egy merev, keserű, befelé fordult, sápatarcú keresztényt hoz létre belőled, hanem szó szerint egy lesápat, merev, görcsös, minden szabályoktól idegen, innen szabályokkal fölruházva, és ideges, ha nem tart be valami szabályt. Vagy valaki nem tart be valami szabályt, akkor az kiállítja a gyülekezetből, sípol. Hanem pontosan a szentség azt jelenti, hogy közösségbe mész Istennel. Pontosan ezért vagy elhívva. Nem is akarsz elválasztva Istentől lenni. Mert Jézus azt mondja, hogy ha én ítélek is, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem a én és az Atya, aki küldött engem. Ádám egy küldetéssel volt fölruházva, de abban a pillanatban, hogy kilépett a szentségből, elválasztotta magát a küldetésétől. Nem lehetsz a világban sikeres, ha nem szentelődsz meg. És erre még egy igét. János 17. Sok beszélni való benne, de úrvacsorázunk. János 17, 14. János 17, 14. Én a te ígéret adtam nekik, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Abban a pillanatban, hogy a természet felettiből kapsz egy rémát, egy kijelentést, és elkezdesz azzal élni, a világ gyűlölni fog téged. Ezt nem tud megspórolni. Mert az ige sikeressé tesz. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Hallja ezt valaki? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Soha nem az volt a küldetésed, hogy egy elszeparált, szenteskedő, unalmas, vallásos ember legyél. Hanem, hogy a világban működjél. A nagybetűs életben. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket. Nem a világból valók, amint hogy én sem a világból vagyok. Nem azáltal van a világban identitásod, hogy elváltozol a világ számára, hanem azáltal, hogy tudod, hogy te nem a világból vagy. És most figyelj, és én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miben van a megszentelés? Az igazságban. Ez az igazság, ez a kinyilatkoztatott valóság. Mi a különbség az igazság és a valóság között? Az igazság egy tény. A valóság meg egy személyes tény. Ez olyan, hogy én azt mondom neked, hogy szent vagy. Erre azt mondod, hogy jó, jó hangzik. Jó üzenet. Tetszik. Felírom valahova. Ne felejtsem el. Thank you. Bye. A másik, a valóság pedig, ami ki van nyilatkoztatva, az meg belülről, maként behullik ma a szívedbe. Reggel fölkelsz, és azt fogod látni a szellemedbe, hogy ott van behullva, és átalakít. És akkor megkérdezi valaki tőled, te mi vagy? Te azt mondod szent? És teljesen, tök bátran, és teljes meggyőződéssel. És teljesen hülyének néznek. És te tudod, hogy belül te szent vagy. Mikor kívülről senki nem látja. Hidd el, hogy az más, ami a valóságból jön. Mert ez az igazság, amiről beszél, az igazság megszentel, ez nem valamilyen norma felé való elkötelezettség, hanem ez a kijelentés alapú igazság. És azt szentel meg téged. Tehát miért küld bennünket a világba Isten? Hogy szenteket vigyen be. Miért? Hogy föltartasztassa a romlást. De nem csak ő érettük könyörgők, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Na most ez az elválasztódás azt fogja eredményezni, hatása alá viszel a világot. Mert azt mondja, beszédükre hisznek majd. Ahol Isten jelenléte van, a szentség jelenléte, ott természetfeletti valóságnak kell lennie. Engem nem érdekel, hogy mit tanultál. És ahol a szentség jelenléte van, ott a beszéd is átalakul, és úgy fogsz beszélni, hogy Isten beszél, mert azt mondja itt az ige, hogy a világba mész, és hitre viszel embereket. Tehát fölnősz oda, hogy embereket hitre tudsz vinni. Be tudsz vinni a hit atmoszférájába. Mert el vagy választva Isten számára, Isten el vagy közösségben, és amikor beszélsz Istenről, annak lesz súlya, alapja, mondani valója. Mert az, amit beszélsz, az megélt dolog. Még egyszer. 17-es verszak. Szented meg őket az igazságoddal, a te ígéd igazság. Mi az, ami megváltoztatja az embert? Mi az, ami beviszi az embert a szentségbe? Az ige. Mondd velem együtt, ige. Az ige szenté tesz. És figyelj, utána jön a küldetés. Amiképpen engem küldtél, és hiszem, hogy ő is az igét vette Jézus, ugyanúgy küldöm őket is. Azt mondja ott. Tehát a szentség az nem csak, hogy egy elválasztódás, egy küldetés. Az identitásod jele a szentség. Jel, jelez. Úgy, mint a radar. És azért vagy elküldve, hogy ne világot vigyél, hanem egy más atmoszférát.